műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Fontos odafigyelni a biztonságra, önmagunk védelmére, és ez a mondás napjainkban hatványozottan igaz az online térre is, ahol szintén számos veszély leselkedik ránk. Az utóbbi időben megszaporodtak az internetes csalások, amelyeknek számos ember esett áldozatul. De emellett látni kell azt is, hogy maguk a közösségi médiás felületek is felhasználhatják a személyes adatainkat, vagy akár más rosszindulatú felhasználók ellophatják a képeinket és vele az azonosságunkat. Ha pedig mindez nem lenne elég, akkor az egyes felületek melegágyai a gyűlöletbeszédnek, az uszításnak. Utóbbi tekintetében nem létezik semmilyen gyakorlati szabályozás, pedig a cyberbullying mára már nem egy ritka jelenség, ahogyan a számos jogsértés sem a közösségi médiában. De hogyan tudunk védekezni, hogyan tudjuk megvédeni magunkat a támadásokról? Erről is szó lesz a mai digitális világban. Témánk: védekezés a digitális térben. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Plöt Ákos, digitális önvédelem szakértő, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét, köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy napjainkban mit kell, vagy mit lehet érteni digitális önvédelem alatt.
Ez egy nagyon tág terület, ugye, amikor a digitális önvédelemről beszélünk, de nagyjából azt értjük alatta, amikor a kifejezést használjuk, hogy digitális önvédelem, hogy a megfelelő védekezési mechanizmusokat alkalmazni tudjuk az online térben, és nem csak, hogy védekezni tudjunk az online veszélyek ellen, hanem a megfelelő módon, a megfelelő időben vezessük be a gyerekeket, a fiatalokat ebbe a világba, hogy a fejlődésükkel, az agyfejlődésükkel, az idegrendszeri fejlődésükkel párhuzamban, azzal szinkronban megfelelő időben kapjanak eszközöket, digitális térben megfelelő időben kapjanak hozzáférést, ezáltal védve a mentális egészségüket.
De mennyire figyelnek oda a napjainkban az emberek tapasztalata alapján, mennyire figyelnek oda az átlagos állampolgárok, hogy biztonságban legyenek, miközben a világhálón folytatnak valamilyen tevékenységet?
Nem jó a helyzet ezen a téren, azt kell, hogy mondjam. Egyre több és számos veszély leselkedik a gyerekekre, a fiatalokra, tehát nem csak a gyermekekre és a kamaszkorúakra, hanem még a fiatalokra is, a 18-19 éves korosztályra is, és rengeteg kihívással kell megküzdeniük, és rengeteg új manipulációs mechanizmussal, támadási metodikával kell találkozniuk, vagy hát találkoznak igazából, és nagyon felkészültek ezen a téren. A másik probléma az az, hogy ugye akik igazából a gyermek esetében ugye a védelmet és a biztonságot tudják nyújtani, vagy útmutatáson és nevelésen keresztül, azok a szülők, és a probléma ott van, hogy a szülők is nagyon tájékozatlanok, tehát nem igazából rendelkeznek ismeretekkel a legfontosabb veszélyekről. A közösségi média, az okostelefonok, a digitális eszközök túlhasználatának a káros hatásairól, és ezért sajnos nem is foglalkoznak megfelelő mértékben ezzel a témával. Tehát igazából az a fontos, és jelenleg ott tartunk, hogy rengeteg különböző fajta veszély leselkedik, és káros hatás elsősorban a gyerekekre, fiatalokra, de a felnőtt területekre is. Egyébként nagyon sok beszélesekedik, és kevés az ismeret, amelyek alapján megfelelő biztonsági stratégiákat tudnának alkalmazni például egy család életében otthon.
Itt elhangzott az, hogy mutatkozik akkor valamelyest különbség a korosztályok között, vagyis hogy a fiatalok sem tudnak mindent, és nincs is akitől megtanulják. Én még rákérdeznék az idősekre, hogy ők mennyire vannak kitéve a különböző támadásoknak, vírusoknak, adathalászásnak, vagy éppen az idézőjeles nyeremény felhívásoknak.
Nagyon, tehát rendkívüli mértékben, míg a fiatalok esetében alapvetően az idegrendszeri fejlődésnek a visszamaradását, vagy a nem megfelelő egészséges módon fejlődése a legnagyobb veszély, és azt látjuk problémának, illetve a cyberbullyingot, az online zaklatást, addig az idősek esetében az első számú probléma az abszolút az online csalások, az online átverések. Ezt ugye a szakma úgy hívja, hogy social engineering, vagyis magyarul pszichológiai manipuláció, tehát azt látjuk most már, hogy nem különböző technikai, technológiai átveréseket alkalmaznak nagy mértékben a támadók a különböző online csalások során, hanem különböző ilyen pszichológiai manipulációs viselkedés befolyásoló dolgokkal, tehát hogy egész konkrétan ilyen pszichológiai manipulációval próbálják rávenni, különösen az időseket, olyan viselkedésre, olyan viselkedési mintákra, amelyekből ők hasznot húzhatnak, tehát egész konkrétan átverik őket, a jóhiszeműségüket, illetve a különböző ismeretek hiányából adódó támadhatóság vagy sérülékenységüket kihasználva.
Hogyan lehetne, vagy legalábbis hogyan kellene akkor nevelni az embereket, hogy ne essenek áldozatul a csalásoknak? Most akkor válasszuk külön, kezdjük a fiatalokkal őket, hogyan lehetne nevelni, és hol?
Szerintem a legfontosabb, ahogy el is hangzott most az előbb, hogy hol. Tehát, hogy először is a közeget kell alapul vennünk, ugyanis ez a legfontosabb. Ugye ebben én két fontos közeget látok, ami preventív, vagy inkább megelőző erővel bír a fiataloknál a mentális egészség, vagy lelki egészség kapcsán. Ez a család és a közvetlen család körül szerveződő egyéb közösségek, legyen itt szó iskolai közösségről, sport vagy vallási közösségekről. Hát alapvetően az első számú szempont, amit figyelembe kell vennünk, az ez. Tehát a családból indul ez az egész történet, és ott kell egészen már a születéstől kezdve megfelelő módon szabályozni, hogy mikor, milyen eszköz kerül be a gyermeknek az életébe. Tehát ugye el kell szakadnunk ettől a mítosztól, hogy a gyerek digitális benszülött, és nem lehet elvenni tőle az eszközt, és hogy ő neki már gyerekkorában eszközt kell adni, mert egyébként meg nem fog megfelelően fejlődni, meg lemarad, meg a társai kinevetik, tehát ez nem igaz. Tehát alapvetően azt látjuk, hogy az a gyerek, akinél a megfelelő módon, a megfelelő időben és késleltetve kerülnek be bizonyos eszközök az életében, is itt konkrétan az okostelefonra gondolok leginkább, és a közösségi média használatára, azok sokkal erőteljesebb és sokkal egészségesebb idegrendszeri fejlődésen keresztül óriási előnyt élveznek a többiekhez képest, normális módon fejlődik az agyuk. Még azok a gyerekek, akiknél túl korán bekerül a telefon, az okostelefon és a közösségi média az életében, kutatásokból látjuk, hogy nem megfelelően fejlődik az idegrendszere, nem alakulnak ki azok a kötések, amik kellenének, és éppen ezért különböző olyan funkciók, amiket ki kéne alakulniuk ebben a korban, és ami az élethez szükséges, mint például a probléma megoldó gondolkodás, vagy időmenedzsment, vagy mondjuk a különböző érzelmi intelligencia alapú dolgok, hogy legyen képes kapcsolatot létesíteni a többiekkel, érvelni, beszélgetni valakivel. Ezek elmaradnak, visszamaradnak, és mondjuk azt látjuk, hogy vannak 18-19 éves fiatal felnőttek, akik mondjuk 2-3-4 évvel le vannak maradva az idegrendszeri fejlődésben, és mondjuk egy 14-15 éves kamasznak az érzelmi intelligencia szintjén vannak. Tehát ez alapvetően egy rendkívül nehéz probléma. A másik ugye, hogy tudom én késleltetni a digitális eszközöket a gyerekemnél, mondjuk a családi szinten. Ha a nagyobb közösségekben, a körém szerveződő közösségekben, mint iskola, sport, zenei, egyéb közösségekben viszont mindenki másnak van telefonja, ez rendkívül nehéz. Éppen ezért fontos, ugye, hogy ha a családi közösségben már megfelelő módon, megfelelő szabályokat a gyermekeim mentális egészségét figyelembe véve szervezem ezeket a dolgokat, akkor a további közösségekben, mint például az iskola is, ugyanezen a módon történjen meg ez az egészségmegőrzés, a mentális egészségmegőrzés a fiataloknál, nevezetesen. Ez azt jelenti, például például egy általános iskolában semmi helye nincsen az okostelefonnak és a közösségi médiának, ki kell onnan tiltani. Ez egyébként, ez a hullám, ez elindult már tavaly Európának számos országában. Tiltották ki kutatásokra, UNESCO jelentésekre, PISA tesztre hivatkozva, ami mindegyik kivétel nélkül az összes ilyen tanulmány, kutatási eredmény két dolgot hoz és két dolgot állapít meg. Az egyik, hogy ezek az eszközök túlkorai bevezetése elvonja a gyerekeknek a figyelmét, a fiatalok figyelmét a tanulásról, az egyéb olyan tevékenységekről, ami az idegrendszeri fejlődéséhez szükséges lenne. Tehát nevezetesen mondjuk egy okostelefon az sokkal izgalmasabb, mint mondjuk egy sporttevékenység, vagy a természetben eltöltött idő, vagy a valós találkozás barátokkal. Tehát ettől elvonja a figyelmet. A másik nagy probléma pedig az, hogy megnövekszik az online zaklatásoknak a száma, minél kisebb korban kap valaki telefont. És jelenleg azt látjuk egyébként, ez még hozzá tartozik, hogy probléma gyökere ott van, hogy egy kamasznak, mondjuk egy 12-13 éves kamasznak az átlag képernyő ideje, tehát a napi szórakoztató jellegű telefon használattal eltöltött idő, ez alatt értem az online videók nézését, videójátékok, közösségi média nyomkodás, ez 6-8 óra között van, ami egy óriási szám. A másik brutális, vagy a másik igazi nagy probléma az az, hogy hány éves korban kapnak a gyerekek okostelefont. Jelenleg azt látjuk a statisztikákból, hogy a 8 éves gyerekeknek a 31%-ának van már saját okostelefonja, és ez a kor, tehát az a kor, amikor megkapják az első telefont, ez évről évre csökkent, tehát egyre kisebb korba kapják meg a telefonokat. Már ott tartunk egyébként, hogy olyan babakocsikat árulnak, ami már rajta van az okostelefon tartó gyárilag.
Ez magát a telefonhasználatot és a digitális térbe való beleszületést erősíti meg, ami nyilván, ahogy ön is fogalmazott, számos problémát hoz magával. De gondolom, hogy itt arról is van szó, hogy egy kisgyermek kap egy okostelefont vagy számítógépet, bármilyen olyan eszközt, amivel hozzáfér a világhálóhoz, és nem tudja magát érdemben megvédeni, mert nem tudja, hogy mi az a veszély, vagy nem tudja, hogy milyen potenciális veszélyfaktorok leselkednek rá ebben a térben.
Igen, hát ugye itt megint az idegrendszerhez jutunk vissza, vagy az agyfejlődéshez. Tehát régen azt gondolták a kutatók pár évtizeddel ezelőtt, meg az volt az általános narratíva, hogy alapvetően a gyerek az egy kis felnőtt, tehát az agyát tekintve is egy kis felnőtt, aki ugyanúgy reagál dolgokra, a környezeti behatásokra, történésekre, kapcsolatokra, mint egy felnőtt a kifejlett agyával. Ma már tudjuk, hogy ez nem így van, és számos kutatóközpont működik, leginkább egyetemeken, angolszász országokban elsősorban az USA-ban, de máshol is, ahol kimondottan a kamaszok agyfejlődését kutatják, és annak a jellemzőit, a sajátosságait, az egyéni reakcióit különböző dolgokra az élet különböző fázisaiban. Tehát most már tudjuk, hogy ez nem egy kis felnőtt a gyermek, akinek egy fejlődésben levő agya van. És a probléma az ott van, hogy alapvetően jól látszik, hogy egy fiatal, egy kiskorú, az mivel még nem fejlett ki az agya, mivel pontosan tudjuk, hogy 23-25 éves kor fejlődik ki, tehát akkor válik éretté valaki, az azt jelenti, hogy éretté válik, hogy kifejlődött teljesen az agya, akkor rendelkezik a megfelelő védekezési mechanizmusokkal, a megfelelő önkontrollal, a felismerés képességével, hogyha veszélyről beszélünk. Ezzel egy 14-15 éves gyerek, de még egy 18 éves sem rendelkezik, mert még nem tartott agyfejlődésben, még éretlen, fejletlen az agya. És ugye nyilvánvalóan, hogy ebbe a viszonyban, amikor bejön egy online digitális támadás, akkor nagyon-nagyon nehéz egy fiatalnak felmérni, hogy egy problémás viszonyról van szó egy beszélgetés vagy egy chat kapcsán, és amikor pedig problémába ütközik, akkor meg nagyon nehezen tudja ezt a dolgot lekezelni, mert nincsenek megküzdési stratégiái ezen a területen, nincsenek olyan védekezési mechanizmusai, ami tapasztalatból, meg a megfelelő agystruktúráknak a létezéséből vagy létrejöttéből adódik. Tehát többszörösen kiszolgáltatottak ezen a területen, és ebből adódik a probléma, és ezért látjuk azt egyébként, hogy a közösségi médiában a különböző rossz szándékkal közelítő ragadozók, legyen ez egy átverés, vagy szexuális indítatású megkeresés, vagy támadás, vagy egyszerűen csak ténylegesen egy cyberbullying, online zaklatás, hogy azért tudják könnyebben megtenni, mert ezek a fiatalok sokkal támadhatóbbak, nincsen meg a megfelelő védekezési mechanizmusuk, és ezért sokkal könnyebben áldozatul esnek az ilyen jellegű támadásoknak. És sajnos a másik oldalon is ezt látjuk, hogy mondjuk a nagy közösségi média applikáció fejlesztő cég, cégek, mint például a Microsoft, az Apple, az Amazon, ugye a Google, Meta, tehát a Big Tech cégek, amiket ugye a Big Tech cégként hivatkozunk rájuk, ők is ugye a különböző gazdasági manipulációs mechanizmusaikban, amelyek leginkább ugye a reklámok elhelyezését jelentik a különböző ilyen közösségi felületeken, a fiatalokat célozzák, mert sokkal könnyebb célba érni náluk, sokkal könnyebb őket különböző gazdasági manipulációs mechanizmusokon, az algoritmusoknak a programozásával, és a reklámok megfelelő időben, megfelelő felületen történő elhelyezésével, a mesterséges intelligencia segítségével befolyásolni, és különböző dolgokra rávenni ezeket a fiatalokat.
Azt ígértük, hogy arról is beszélgetni fogunk, hogy az idősebb korosztályt, a felnőtteket, a szülők, nagyszülők korosztályát hogyan lehet nevelni, tanítani arra, hogy ne essenek áldozatul a csalásoknak, csalási kísérleteknek. És itt is felmerül az a kérdés, hogy hol tanulhatnak ezek a személyek, akik erre nyitottak, és felmerül az is, hogy egyáltalán nyitottak-e erre.
Míg a gyerekeknél az első számú megoldás, az első számú irány az a megfelelő bevezetése a technológiának, tehát a megfelelő időben történő bevezetése a technológiának, mi késleltetés jelent, és a megfelelő agyfejlődés, vagy lelki egészség, mentális fejlődésnek a biztosítása. Az idősebb korosztálynál az irány egyértelműen az, hogy oktatáson keresztül, képzéseken keresztül képességeket növelni az időseknél, hogy megfelelően tudják használni ezeket az egyébként is egyszerűen felépített, tehát a közösségi alkalmazásokat, tehát alapvetően ezeket úgy fejlesztik, hogy nagyon könnyű legyen megtanulni és használni őket, a technológiát, és ezért az idősek is könnyen hozzáférhessenek, de mégis azt látjuk, hogy szükség van az időseknél a tudatosításra. Míg a gyerekeknél a tudatosítás az agyfejlettségük okán az egy ilyen mítosz, tehát a tudatos internet használat az egy oximoron, az egy abszolút összeférhető dolog, az időseknél meg pont erre van szükség, hogy tudatos internet használatra képezni, készségeket fejleszteni náluk, hogy ezt hogy tudják használni egyik oldalról, a másik oldalról pedig az a fontos cél, hogy felhívjuk az ő figyelmüket, és mik a legfrissebb és a leggyakoribb online csalások, online csalási minták, és hogy ezeket megmutatni nekik, hogy lehessenek áldozatul a csalóknak, az online csalóknak. Dolgozom együtt a rendőrséggel elég szorosan, és azt látjuk, hogy szerintem tavaly év volt az év, amikor átfordult egyébként a csalásoknak a száma, és gyakorlatilag több, nagyobb értékben történt csalás online, mint offline, tehát a való életben való átveréseket megelőzték az online átverések, és ez azt jelenti, hogy ez kimutathatóan naponta több millió forint veszteséget jelent, különösen az idős embereknél, hogy különböző mechanizmusokkal, csalásokkal, e-mailekkel, telefonhívásokkal ráveszik őket pszichológiai manipulációval, hogy már tudjanak nagyobb összeget a bankszámlájukról, vagy hozzáférést adjanak a saját gépükhöz egy programon keresztül, és a csalók maguk tudják az átutalásokat megtenni. Számos technika létezik, ezeket ugye be kell mutatni, be kell mondani az idős embereknek, és felismerhetővé kell tenni, hogy egy ilyennel találkoznak, hogy hatékonyan meg tudják védeni magukat.
Térjünk rá a közösségi médiára. Meglátása szerint ez mekkora veszélyfaktornak nevezhető, mekkora problémát jelentenek ezek a felületek?
Ennek több szempontja van. Én azzal kezdeném, hogy tegyük tisztába, hogy a közösségi média az miért létezik, mielőtt létre. Ugye a közösségi média az soha nem a gyerekeknek kifejlesztett dolog volt. Tehát a közösségi média mindig is egy felnőtteknek szánt dolog volt, és a felnőtteknek fejlesztették ki különböző kapcsolattartási funkciókkal, különböző kapcsolódási és üzenetváltási funkciókkal, de ez nem gyerekekre volt tervezve. Így is alakult ez ki, így is lett kifejlesztve. De nyilván a nagyobb cégek rájöttek arra, hogy a gyerekeket sokkal könnyebb bevonni a közösségi média felületekre, és sokkal könnyebb az ő figyelmükből pénzt csinálni, és gyakorlatilag most ott tartunk, hogy iszonyatos mennyiségű pénzt csinálnak. Belőle például az Amazon 2021-es árbevétele az 365 milliárd forint volt, ugyanebben az évben Magyarországnak a GDP-je, tehát a nemzeti összterméke az 155 milliárd dollár volt. Tehát összességében például egy Amazon 300 annyi pénzt csinál, mint a magyar gazdaság egy év alatt. Tehát, hogy rengeteg pénzről beszélünk, ami rengeteg erőt és lobby hatalmat jelent ugye ezeknek a cégeknek. És ez a probléma a közösségi médiával, hogy amíg a gyerekek vannak ott, és az előzőekben taglal nem létező védekezési mechanizmusok miatt nagyon könnyen beszippantja őket, és az egész közösségi média működési mechanizmus az arra épül, hogy minél több ideig bentartsák a gyerekeket az egyes platformokon, mert minél több időt tört egy gyerek a platformon, annál több hirdetéssel találkozik, és annál több pénzt tud realizálni az adott platform. Tehát ugye ez az egész profit modelljüknek az alapja, és ez a probléma, ez jelenti a problémát, hogy semmi más érdeke nem fűződik a leginkább a fejlődéshez, vagy a profit termeléshez az adott cégnek, mint hogy bentartsa a gyereket a platformon. Ezért az algoritmus úgy hangolják, hogy minél inkább olyan tartalmakat mutasson a gyereknek, olyan mechanizmusokkal dolgozzon, hogy egyszer bement a gyerek, akkor minél tovább bentartsa. És ezért van az, hogy 6-8, meg 10, meg 12 óra napi képernyőidőket látunk a gyerekeknél, mert képtelenek elszakadni a telefontól, képtelenek letenni. Persze ezt látjuk a felnőtteknél is, csak náluk ugye már egy kifejlett aggyal van valami fajta kontrolljuk, de ez is ugye egyéne válogatja. Tehát mindenki találkozik azzal, amikor kap egy YouTube videót mondjuk, és megnézi, és azt vesz észre magán, azt vesz észre egy negyed óra múlva, hogy már az ötödik YouTube videót nézi, miközben dolgoznia kéne, hogy teljesen más feladatokat kéne végeznie, hogy beszippantja, anélkül, hogy észrevenné. Tehát ez nem motorat erő kérdése, hanem ez jól felépített manipulációs mechanizmusok, ami kimondottan a profit termelés céljával születnek meg, és a profit pedig az erőforrásból jön, a figyelemnek az erőforrásából jön, ez a legkelendő, legjövedelmezőbb erőforrás most gazdaságilag a vállalatoknál a mai világban.
Beszélgessünk arról is, hogy akár gyermekekről, akár felnőttekről legyen szó, mennyire kell félteni a személyes adatainkat a közösségi médiában?
Ez egy másik nagy probléma, hogy jelenleg azt látjuk, tehát mondjuk, hogy csak a közösségi médiára visszatérünk most egy szó erejéig még pontosan ebben a viszonylatban, ugye hogy működik, és hogy tud mondjuk bentartani egy gyereket, például egy fiatalt, egy platform, legyen szó bármelyikről, a TikTokról, a Snapchatről, a YouTube-ról, bármelyik platformról, hogy tudja bentartani a gyereket. Tehát ugye alapvetően ahhoz, hogy be tudjunk lépni, regisztrálni kell, ahol meg kell adni adatokat. Megadtunk adatokat, onnantól kezdve regisztrálva vagyunk a platformon, onnantól, hogyha belépünk az adott platformra, akkor az algoritmus pontosan látja, hogy mi beléptünk az adott platformra, látja, hogy mi vagyunk ott, és onnantól kezdve elkezdi gyűjteni az adatokat rólunk. Tehát pontosan látja az algoritmus, és elraktározza, hogy mikor léptünk be, hány órakor, mennyi ideig voltunk benne a platformon, milyen videókat néztünk, meg mire kattintottunk, mi az, amire rákattintottunk és végignéztük, és abban a témában újabb videót megnéztünk, mi az, amire rákattintottunk, de kiléptünk belőle, mert nem érdekelt. Tehát minél jobban meg akar ismerni engem, ez adatokra van szüksége, minél több adattal rendelkezik, annál jobban megismer engem, és annál inkább képes olyan tartalmat, olyan személyre szabott dolgokat kínálni nekem, ami által én ott maradok a platformon, mert érdekes dolgokat látok, érdekes dolgokkal találkozom, és sokkal több időt töltök el, mint amit eredetileg terveztem. Ezeket az adatokon keresztül éri el. Tehát ezt ugye pontosan tudjuk, hogy van, akinek van egy személyes ismerős az életben, minél többet tudok róla, annál jobb ismerettségben tudok vele lenni, annál közelebb állok hozzá, annál több mindent tudunk együtt csinálni, minél jobban megismerek valakit, annál jobb a viszonyom, kapcsolatom vele. Hát itt is így működik ez, csak itt ez nem egy kétoldalú viszony, hanem egy egyoldalú viszony, ami kimondottan a profit termelést célozza. Amit még fontos elmondani, az az, hogy amit beszéltünk is róla, amit említettem korábban, a közösségi média az alapvetően nem gyerekeknek kitalált dolog. És itt ugye szoktam egy párhuzamot hozni, ami a vezetéssel kapcsolatos. Tehát ugye 18 éves kortól lehet jogosítványt csinálni, de ugye ez nem véletlen, hogy 18 éves korhoz van kötve a jogosítvány. Meg tudok tanítani ma egy gyereket 12-13 éves korban egy autót vezetni, főleg most már ugye automata autókkal közlekedünk. Tehát igazából beültetek egy gyereket, fék, gáz, kormány, pillanatokat megtanítom. De nem fogom elengedni, hogy menjen át a szomszéd városba, és intézzen el nekem valamit, és jöjjön haza, mert elindul, és összetöri magát, nem észleli a veszélyeket, nem tud megfelelően reagálni, nem képes felismerni ezeket a mintázatokat, és ezért nem tud megfelelő döntéseket hozni. Pontosan ugyanígy működik a közösségi média is. Az a gyerek, aki oda bemegy, ott van egy csomó olyan ember, akik rossz szándékkal közelítenek, valamit akarnak tőle, ő nem képes ezeket felismerni, nem képes ezeket a dolgokat megfelelően kezelni, és ezért áldozatul esik az ilyen jellegű támadásoknak, nagy nagyon nagy mértékben. És ezt még kiegészítve, ugye a másik probléma az az, amivel az indítottuk az egész beszélgetést, hogy nincsenek meg a szülőknek a megfelelő ismeretek, ezért a szülő nem hiteles a gyerek szemében. Tehát a gyerek, amikor mondjuk problémával ütközik 12-13 évesen a közösségi médiában, akkor nem fog a szülőhöz fordulni, mert a szülő neki hiteltelen. Tehát mondjuk azt a példát a mondani, amikor a gyerek az oda, hogy a szülő is beállítatja vele az órát az okostelefonon, mert fogalma sincs, hogy hol kell átállítani, és a gyerek megcsinálja mondjuk 10 másodperc alatt, másnap pedig oda, hogy a szülő hozzá is be akarja szabályozni, meg el akarja neki mondani, hogy ezt csinálhatod, ennyi képernyőidőd legyen, ennyit ne teszhetsz, meg ennyit használhatod az eszközeidet, akkor a gyerek kinöveti, mert nem hiteles a szülő számára. És innentől kezdve, amikor a gyerek mondjuk a közösségi médiának nem van is problémába ütközik, olyan helyzetbe találja magát, amiben nem tud mit kezdeni, nem tudja megfelelően megoldani, és az biztonsági kockázat és érzi, hogy valami problémás ezzel, akkor nem a szülőhöz fog fordulni, hanem az osztálytársához, meg a barátjához, vagyis a kortársaihoz. És ez a legnagyobb probléma, hogy az eszközhasználatban jók a gyerekek, mert túl korán megkapják, de ugye képességük van arra, hogy megtanuljanak nagyon gyorsan dolgokat, viszont nincsen tapasztalatuk, nincsen védekezési mechanizmusuk, és a gyerekek egymást nevelik ezen a területen úgy, hogy a tapasztalatlan neveli a tapasztalatlant, a szülőknek pedig kikerül ez az óvó elejük, és ez a nevelési részük a gyerek kapcsán, pontosan a technológiai szakadék miatt.
Fontos kérdés az is, hogy mindezek fényében, ami idáig elhangzott a mai digitális világban, mennyire kell féljenek a gyermekek, hiszen idén januárban az X, ugye a korábbi Twitter, a TikTok, a Snapchat, a Meta és a Discord csúcsvezetői arról kellett számot adjanak, hogy miért nem sikerül visszaszorítaniuk a gyermekek szexuális kizsákmányolását a platformjaikon. Mennyire félelmetes az igazság ilyen tekintetben? Mert gondolom, hogy nem dőlhetünk hátra nyugodtan, hogy ó, hát ez nálunk biztosan nincs így, mert hogy borítékolható, hogy a jelenség nagyon komolyan jelen van mindenhol, csak éppen esetleg nem tudunk róla.
Senkit nem akarok hiú ábrándokba ringatni ezen a területen. Láttunk már ilyet, a második világháború után a dohánygyáraknál volt egy ilyen nagyon erőteljes és nagyon nagy bevételt produkáló fellépésük vagy jellétük. Ugye gyerekeknek is cigarettát ajánlottak, az orvosok is cigarettáztak. Egy ilyen nagyon cool, meg egy ilyen nagyon menő trend volt, hogy cigizünk, és mindenki cigarettázott, és ez egy nagyon jó dolog volt, társadalmi, egy elfogadott, egy pozitív image rendte körül ezt az egész történetet, addig, ami ki nem derült, hogy tüdőrákot okoz. Ugye most úgy hívjuk, hogy Big Tech, az akkor a Big Tobacco volt, tüdőrákot okoz, elindult a szabályozásnak az igénye, hogy akkor ezt be kéne szabályozni, és a problémákat kiküszöbölni. Onnantól kezdve, hogy ez kiderült, 20 évbe telt, amíg be tudták szabályozni azt, hogy a kiskorúak felé legalább ezek az egészségügyi problémák kiküszöbölhetőek legyenek, és mondjuk tiltva legyen például a dohánytermékek vásárlása, meg a dohányzás a gyerekek részére. Ugyanezt látjuk most a Big Tech kapcsán, ezek a közösségi média, okostelefon alkalmazások kapcsán, hogy elindult egyfajta szabályozási igény, mert látjuk a problémákat. Ugye a problémák ott jelentkeznek, hogy egyre több a depressziós, szorongó és öngyilkossági gondolatokkal küzdő gyerek. Jelenleg világszinten a fiatalok körében a közúti balesetek után az öngyilkosságok vannak a második helyen. És ezt ugye már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az Amerikai Egyesült Államokban 2023. májusban már a tiszti főorvos mentális veszélyhelyzetet hirdetett a fiatalok egészsége miatt, pontosan ezekre a számadatokra, illetve kutatásokra hivatkozva, és elindult egy ilyen szabályozási kényszer, vagy inkább azt mondanám, hogy egy ilyen szabályozási vágy, a felülről szabályozni ezeket a nagy cégeket. Persze ők nem partnerek ebben nyilvánvaló, mert nekik ugye a belső adataikat, a belső kutatásaikat, az algoritmusok működését nem szívesen adják meg, mert akkor kiderül, hogy kiket céloznak, mondjuk, hogy fiatalkorúakat céloznak ilyen manipulációs mechanizmusokkal. És most ott tartunk, hogy próbálják ezeket a cégeket beszabályozni, mind Európában, mind az angol száz országokban, különböző törvénytervezetekkel. Ugye ennek az egyik látható eredménye például az okostelefonok iskolákból történő kitiltása például, illetve Amerikában látjuk azt, hogy most már többször a szenátus elé citálják ezeknek a cégeknek a vezetőit különböző meghallgatásokra, hogy eskola alatt kell nyilatkozniuk bizonyos dolgokban. Úgyhogy én abban bízom, hogy egyrészt van ez a felülről jövő szabályozás, ami elindult, illetve végezzük mi ezt a munkát alulról, tehát a családoknál az ismeretszélesítés, megoldások adása, hogy szabályozzam a család életében a digitális eszközök behozatalát, és mikor adjak a gyereknek telefont, milyen módon tudom ezt megfelelő szinten tartani, amíg a gyerek felnőtté nem válik. De ez a kettő, amikor összeérik, és amikor ez majd találkozik a szabályozással, akkor nagyjából eljutunk oda, hogy ténylegesen legalább a fiatalkorúaknál nem tud tovább menni egy ilyen etikátlan gazdasági profit maximalizáló modell, ami mindennek a problémáját jelenti jelenleg.
Tehát akkor ez a törvény kell megszülessen, és a bizonyos fokú tiltás ahhoz, hogy megállt lehessen szabni a digitális térben történő abúzusoknak. Jól értem, amit mond, mert hogy biztos vagyok abban, igen, hogy a hallgatók nagy többsége is azt tapasztalja, vagy az az érzése, hogy egyre mélyebbre süllyedünk, és ön is így fogalmazott.
Igen, nem egy törvényről beszélünk, hanem több törvényről, több területet szabályozó, tehát egy komplex szabályozásnak kell megszületni, amiben partnerek ezek a cégek is. Ahhoz, hogy ez meg tudjon születni, ahhoz nyilván evidencia kell, tehát olyan bizonyítékok kellenek, amit jól látunk, hogy mit okoznak ezek a készülékek, és milyen problémákhoz vezetnek, különösen a fiatalkorúaknál. És ezek már megvannak, ezek a bizonyítékok, és ezekre már rendelkezünk, nagyon-nagyon sok kutatással rendelkezésre, és megvannak azok a területek, ahol ezek a legnagyobb problémát okozzák. Ugye itt az okostelefonokról beszélünk, és a közösségi médiáról. Nem is az okostelefonokról, hanem a személyes képernyőkről. Tehát amikor egy az egyben használ egy fiatal, mondjuk ez egy okostelefon, egy tablet is lehet, és egy laptop is bizonyos környezetben ugyanúgy elvonja a figyelmet. Illetve vannak olyan területek, amik különösen veszélyesek ezen a vonalon. Az egyik ilyen a közösségi média, ami igazából különösen a lányoknál 12-13-14 éves korban nagyon komoly identitás problémákat okoz. Ugye ez az a kor, amikor a lányoknál kialakul az identitás, keresik, hogy kik ők, hova tartoznak egy adott közösségbe, keresik a saját magukat, a saját egyéniségüket, és ebbe a folyamatba rombol bele igazából a közösségi média, mert innentől kezdve nem a személyes környezetemben levő többi lányhoz, nőhöz hasonlítja magát egy fiatal, hanem a közösségi médiában elérhető több ezer filterezett, nem valós, kinézetű profilú celebhez meg influencerhez. Tehát az egyik terület. Másik terület a videójátékok. A videójátékokkal az a probléma, hogy érzéketlenítik a fiatalokat az erőszak iránt. Ez egy katonai alkalmazás, ezek a lövöldözős belső nézetű videójátékokat, szimulációs drillekre a hadseregben találták ki. Ez volt a célja, hogy egy háborús környezetben egy katona képes legyen elsütni a fegyvert. A civil életbe áthozva ezek a játékok izgalmasak, meg érdekesek a gyerekek számára, viszont azt érik el, hogy egy ilyen pavlovi kondicionáláson keresztül az erőszak iránt érzéketlen a gyerekeket, tehát míg régen mondjuk a játszótéren földre került valaki, vagy az első vérnél véget ért a verekedés a gyerekek között, most ott kezdődik, mert érzéketlenítve vannak az erőszak iránt. És a harmadik terület, amiről külön lehetne beszélni, és rendkívül nagy probléma, az a pornográf tartalmaknak az elérése a gyerekek esetében. Ugye azt látjuk kutatásokból, ugye, ahogy említettem, 8 éves kortól már 30%-ának van telefonja a gyerekek esetében. Azt látjuk, hogy 10-11 éves korra 80% felett van a gyerekeknek a száma, akik már találkoztak pornográf tartalommal, videóval, ami rendkívül nagy probléma, mert még mielőtt nekiállnának a szülők felvilágosításnak, már ilyen nem valós, gyakorlatilag agresszív, erőszakos, szexuális tartalmakkal találkoznak, ami formálja a fejlődésüket szexuális téren is. És ami még ebbe be szokott jönni, a harmadiként, és hát idegrendszeri fejlődés mellé nagyon fontos téma, amiről a szülőknek szoktunk beszélni, az pedig a dopamin, ugye az örömhormon, ami az alkohol, a drog, meg mindenféle viselkedési, meg kémiai függőségnek az alapja. Erre is nagyon sok kutatás van, hogy ugyanilyen függőség irányába mutat a képernyő használat, a videójátékok és a pornográfia is. Tehát ezzel kell foglalkozni, és ezen a téren kell felvilágosítani a szülőket, a pedagógusokat és minden gyermekvédelmi szakembert.
Itt szóba került egy törvénycsomag, ami segíthet, hogyha megszületik, és hogyha mindenhol egységesen elfogadják, de bennem felmerül az a kérdés, hogy milyen hatást váltott ki a mesterséges intelligencia. Egyrészt segíthet, vagy inkább árthat?
Igen, a mesterséges intelligencia az megint egy külön terület. Ugye a mesterséges intelligencia az nagyjából már itt van velünk több mint 10 éve, tehát 10-20 éve itt van velünk, csak nem volt ennyire előtérben. Ugye 2022 őszén került előtérbe, amikor is a Microsoft kijött a ChatGPT-vel elég erőteljesen, és onnantól ugye elindult egy ilyen mesterséges intelligencia fejlesztési küzdelem, tehát ugye a Google meg mindegy más cégek is ugye elkezdtek ebben nagyon erőteljesen előre menni. Mesterséges intelligencia tipikusan az a terület, hogyha az megfelelően használom, akkor nagyon jól ki tudja egészíteni mondjuk a tevékenységeimet. Másik oldalról, hogyha itt biztonságról beszélünk és problémákról, mesterséges intelligenciával az a probléma, hogy megcsinál helyettem olyan dolgokat, amiket nekem kellene megcsinálni, hogyha én egy kamasz vagyok, egy fiatal vagyok, és ezért ezek a képességeim, ezek a megküzdési stratégiáim, a megküzdési módszereim nem alakulnak ki, mert elvégzi a mesterséges intelligencia is. A gyerekek ezt így is kezelik. Ha megkérdezek egy osztály korában 30 gyereket, hogy ki az, aki már használta a mesterséges intelligenciát a házi feladatának a megírására, akkor a 90% felett jelentkeznek. Sőt, most már azt is tudják, hogy a fizetős verzióját megveszem, mesterséges intelligenciának, akkor még jobb anyagot kapok ezen a területen. Tehát ez az egyik problémája. A másik probléma, hogy a mesterséges intelligencia létrejöttével a technológiai olyan szintre fejlődött, hogy gyakorlatilag képesek vagyunk a mesterséges intelligencia segítségével olyan tartalmakat létrehozni, amik nem valósak. Hát innentől kezdve mondjuk létre tudok hozni egy két mondatából, valakinek felveszek két mondatát, utána a mesterséges intelligenciába betáplálva létre tudok hozni egy olyan avatárt, tehát egy olyan videót, amiben beadok valakinek a szájába egy olyan szöveget, amit nem is mondott el soha. De a két mondatából a mesterséges intelligencia össze tudja rakni, és ki tud alakítani egy ilyen szöveget, és akkor itt beszélünk, ugye ez a fake news, tehát az álhírek, meg a deep fake news, meg a deep fake videóz, amik arról szólnak, hogy ténylegesen egyszerűen azonosíthatatlan módon egymás mellé rakok két videót, és nem tudom megmondani, hogy mondjuk ez a valós személy mondta, vagy nem a valós személy mondta. De innentől kezdve az lesz a probléma, hogy semmit nem lehet elhinni, ami az online térben jön felém, tartalmat, semminek nem lesz hitele, és bárkit nagyon könnyen manipulálni lehet nagyon sok irányba. Ugye ez tovább vezet az online csalásokhoz is, meg egyéb manipulációs mechanizmusokhoz, és megint visszatérünk a gyerekekhez, akik meg még kevésbé képesek ezt felismerni. Hozzáteszem, ezt még egy felnőtt is képtelen egyébként felismerni az ilyen jellegű dolgokat.
Egy kis témaváltás után kanyarodjunk arra, hogy sokan mondják azt, és megjegyezném, hogy jogosan mondják, hogy ahol nem fizetünk valamiért, ott mi magunk vagyunk a termékek, és ez abban a korszakban, amikor az adatról azt tartják, hogy ez az új kőolaj, akkor hatványozottan igaz. Ha jelen vagyunk a közösségi médiában, vagy csak úgy általában az interneten, teszem azt Google keresések révén, akkor már igazából mi magunk is termékek vagyunk? Illetve ha igen, akkor ki lehet törni ebből az idézőjeles státuszból?
Ez a mondás, ez a 70-es évekből jön Amerikából, amikor is a tévéket, a klasszikus tévéket bevezették a piacra, ültek az emberek és nézték a tévéket, egy teljesen új dolog volt, nagyon tetszett nekik, és nem értették, hogy ez hogy van, meg miként működik. Tehát idő után rájöttek, ugye, hogyha nem kell valamiért fizetnem, akkor én vagyok a termék, tehát az emberek, akik ott ültek a tévé előtt, ők voltak a termékek, és ez a mai világban pedig úgy tudjuk lefordítani, hogy nem kell fizetni a közösségi média platformokért, azért, mert a figyelem az, amivel fizetek érte, a figyelmem a termék. Ahogy mondta is, ez igazából egy nagyon-nagyon jó erőforrás, nagyon-nagyon jó és jövedelmező erőforrás, tehát igen, a mai világunknak a kőolaja, amiről beszélünk, és igazából ebből keresnek rengeteg sok pénzt a cégek. És éppen ezért nyilvánvalóan, hogy minden tevékenységük arra irányul, minden mechanizmus, amit kitalálnak, meg felépítenek, az arra irányul, hogy minél több időt töltsünk a térben, és minél több információt, adatot adjunk meg magunkról, minél jobban szerves részeivé váljunk a digitális térnek, a digitális világnak, mert minél inkább ott vagyunk, annál könnyebb ugye nyilvánvalóan belül számolni és pénzt csinálni ebből a figyelemből. De csak akkor tudunk pénzt csinálni, hogy ott vagyunk a digitális térben. Éppen ezért ugye a probléma ott van, hogy alapvetően a digitális térben való függőséget, vagy nem is függőséget, hanem a digitális tér beszippantását, az leginkább a szórakoztató jellegű tartalmakon keresztül érik el. Tehát sokkal nagyobb örömhormon meg dopamint ad nekünk, hogyha egy videójátékkal játszunk, videókat nézünk, ugye lájkokat gyűjtünk, kommenteket gyűjtünk, ami kihasználja a félkarú rablókból ismert időszakos jutalmazási mechanizmust, ami arról szól, hogy nem tudom mikor és nem tudom mekkora nyereményt kapok. Ugyanezeket használják a videójátékok is, nem tudom melyik pályán, mikor, milyen fejvert, milyen páncélzatot fog kapni, folyamatosan játszani akarok ezért a dologért. Tehát, hogy nagyon sok ilyen mechanizmus pontosan ezt a vonalat viszi, hogy minél több időt töltsünk a térben, és ezáltal legyen ott sok figyelem, és a figyelemből pedig pénzt lehet csinálni. A másik vonulat ennek, amiről kevesebbet beszélünk, az az alvás. Tehát ugye főleg a fiatalok esetében pontosan megvan életkorhoz kötődően, hogy mennyi alvásra van szükség egy fiatalnak, és ezek inkább a 8-10 óra irányába mutatnak, mint a 4-5-6-7 óra, ami alvásokkal most találkozunk a gyerekeknél. És ez is nagyon nehéz probléma. Még 2017-ben interjúban kérdezték a Netflix egyik legnagyobb streaming, tehát online videószolgáltatónak a vezérigazgatóját, ki a legnagyobb konkurenciájuk. Ez volt az egyszerű kérdés. Az HBO, a YouTube, vagy valamelyik másik ilyen szolgáltató, és azt mondta, hogy nem, egyik sem a konkurenciájuk. A legnagyobb konkurenciájuk az alvás, és ellen úgy néz ki, hogy nyerésre állnak. Ugyanis, ha a gyerek 2 órával kevesebbet alszik, akkor 2 órával több figyelem, amiből pénzt tudok csinálni. És erre már vannak kutatások is gyakorlatilag, hogy az a gyerek, aki bemegy este 10 órakor lefeküdni a szobájába, és a szülő megengedi, hogy bevigye az okos telefonját, az a gyerek valójában éjfél után 20 perccel alszik el, és nem pedig 10 órakor, ami azt jelenti, hogy 2 óra plusz idő van, amivel be tudják szippantani a közösségi médiába, 2 órával több pénz, amit ki tudnak a figyelméből sajtolni.
A beszélgetésünk végéhez közeledve térjünk vissza egy rövid gondolat erejéig a törvényekre, hiszen ugye azt látjuk, hogy folyamatosan fejlődik a digitális világ, folyamatosan fejlődnek a technológiák, és egy ilyen térben, egy ilyen változó univerzumban egy törvénycsomag képes lehet lépést tartani a változásokkal, az aktuális trendekkel?
Kénytelen, tehát nincsen nagyon más megoldás, de önmagában nem. Ennek egy együttműködésnek kell lenni, tehát kell lenni egy felülről jövő szabályozásnak, ami folyamatosan követi a trendeket, együttműködik, rákényszeríti a nagy cégeket, akik milliárdokat termelnek ebből az iparágból, hogy együttműködjenek, és olyan megoldásokat, olyan mechanizmusokat alkalmazzanak, amelyek a fiataloknak a mentális egészségét nem veszélyeztetik, és nem dombolják le az idegrendszeri fejlődésüket és a dopaminérzékenységüket. Tehát ez az egyik oldal. A másik oldal viszont csak akkor tud ez üzemelni, meg működni, hogyha felülről jövő szabályozás mellé elindul egy alulról jövő kezdeményezés, amit mi csinálunk, ami abból áll, hogy a szülőknek, a közösségeknek, az iskolákban, a különböző lokális közösségekben szélesítjük az ismereteket, megoldásokat adunk, eszközöket adunk, támogatást adunk a szülőknek, hogy ők a saját közegükben, a saját közösségükben megfelelő módon tudják kezelni és alkalmazni a gyerekek ezeket a szabályokat, a digitális technológiának a bevezetését, mert alapvetően azt is el kell mondani, hogy a technológia önmagában nem rossz. Tehát, hogy a technológia nagyon sok pozitív dolgot hoz az életünkben, és nem arról szól, ez a világ az online veszélyek, az nem azt jelenti, hogy minden technológiát le kell vágni, és akkor még vissza kell térni a technológia meg az árammentes világba, nem. Arról szól, hogy a megfelelő időben a megfelelő módon kell bevezetni, hogy ne átvegye az irányítást, és ne elrontsa, vagy összezavarja a gyerekeknek a fejlődését, hanem támogassa azt, kiegészítse azt, és a megfelelő módon tudja előrevinni a nevelését és a felnőtté válását a gyerekeknek. Erre mondanék egy jó példát. 2017-18 környékén Svédország volt az első, aki bevezették az iskolai környezetben a képernyőről való tanulást a tankönyvek helyett. És olyan szinten lementek a gyerekek képességei, olyan szinten romlottak az évek során a gyerekek képességei, hogy 2023. júliusban az oktatás miniszterük kiállt, és bejelentette, hogy elrontották ezt a dolgot. Rendkívül nagy hanyatlást látnak a gyerekek képességeiben, és kutatásokból most már látják, hogy ez miért van, ezért most tavaly évtől visszahozzák a könyveket, papíralapú könyveket az oktatásba. Minden évben 500 millió svéd koronát fordítanak erre, mert kutatásokból látják, hogy az emberi agy nem ugyanúgy dolgozza fel a képernyőről olvasott szöveget, és nem ugyanúgy raktározza el a memóriába, mint a könyvről olvasott szöveget. Tehát a technológia az nem gonosz és nem rossz, de a megfelelő módon, a megfelelő tevékenységek kiegészítésére, segítésére kell alkalmazni.
Láttunk egy példát egy-két héttel ezelőtt Franciaországban, hogy egy influencer arra kérte a követőit, hogy írjanak lejárató kommenteket egy másik influencer posztjai alá. A követők egy része pedig lelkesen el is végezte a házi feladatát, most pedig van, aki a kommentelők közül börtönbe megy. Elveheti egy ilyen történet az emberek kedvét a gyűlöletbeszédtől, az uszítástól, és rávilágíthat arra, hogy a közösségi médiában is be kell tartani a törvényeket? Persze ez nem a szólásszabadság korlátozását jelenti, pusztán a jogszabályok és az etika betartását.
Én azt gondolom, hogy igen, tehát az embereknek rá kell jönni, hogy az, hogy egy képernyő mögött ülök, és nem pedig valakivel szemben állok, az ugyanazt jelenti, hogyha rosszat teszek vele, vagy támadom őt, vagy zaklatom őt, vagy alapvetően elkezdek ellene áskálódni, és olyan bántalmazást indítok ellene, ami neki rossz és fáj, és mondjuk akár problémákat okoz az ő számára. Tehát ugye ki kell jönnünk ebből a dologból, hogy a legtöbb embernek rá kell döbbenni, és példát kell nyilván ilyenekkel statuálni, hogy az, hogy egy képernyő mögött ülök otthon a zárt szobámba, az nem jelenti azt, hogy nincs felelősség annak, amit csinálok. És hál' Istennek most már ugye főleg, aki influencer, vagy mondjuk egy ismertebb valaki, aki használja a netet, és mondjuk abból keres pénzt, mondjuk a különböző közösségi platformokon, ő nem tud elbújni, ő nem tud a anonimitás mögé bújni, tehát minden, amit csinál, az visszakövethető, látható, és ezért felelősségre vonható az ilyen területek. embereken. Tehát azt gondolom, hogy ennek különösen nagy jelentősége van, hogy ezeket az emberek lássák és érzékeljék, hogy akkor itt is a megfelelő módon, felelősséggel is úgy kell közelíteni dolgokhoz, mint egyébként a való életben. A másik oldalon persze ott van az is, hogy akik mondjuk nincsenek nagyon előtérve, de vannak ezek az, ugye hívjuk ezeket trolloknak, meg a különböző szempontok alapján, vagy különböző érdekek, célok mentén negatív, bántalmazó kommenteket hozó embereknek viszont nagyon jó búvót terep a technológia, mert létre lehet hozni különböző ilyen állőkántokat, és akkor azon keresztül tudnak bizonyos dolgokat megtenni. Úgyhogy ez nyilvánvalóan, hogy ez a technológia és a technológiai vállalatoknak a legfontosabb feladata, hogy ez az ő felelősségük. Tehát nagyon sok pénzt begyűjtenek ebből a dologról, fordítsanak arra pénzt, hogy gyakorlatilag ezek az emberek felismerhetők, utánkövethetők és felelősségre vonhatók lehetnek. És ugyanez igaz egyébként a pornográf tartalmakra is, hogy az ő felelősségük, akik ilyen tartalmakat raknak fel, hogy a 18-ban aluliak ne férjenek hozzá. Tehát egyik oldalról a felhasználóknak rá kell döbbenniük, hogy felelősséggel tartoznak, hogy felelősségük van abban, amit tesznek online, és rá kell ébreszteni a nagy cégeket, akik a hasznot szerik ezekből a platformokból, hogy őnek is felelősségük van abban, hogy mennyire teszik átláthatóvá, és mennyire teszik elérhetővé az online térben az ő platformaikon kommentelő és különböző tartalmakat megosztó embereket.
Zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy a jövőben milyen irányba mozdulhat el akkor ez a jelenség, mind a csalások, mind a gyűlöletbeszéd, mind az uszítás, mind a felelősségvállalás. Lehet számítani javulásra, vagy még inkább nyitott szemmel és fokozott észjárással kell jelen lenni az online térben?
Én nagyon pozitív vagyok ezen a területen, mert én azt látom, hogy kénytelenek leszünk abba az irányba indulni, hogy a szabályozás megtörténjen, és ténylegesen visszatérjünk egy egészséges kerékvágásba ezen a területen, és a technológiát a megfelelő módon, a megfelelő támogató módon tudjuk használni mind a gyerekeink, mind pedig a saját életünkben. Ez nem tud működni másképpen, mert hogyha folyamatosan depressziós, szorongó emberek nőnek fel, és azokkal leszünk körbevéve, akkor nem fognak működni a gazdaságok, nem fog működni úgy az életünk, hogy kellene. Tehát nincsen nagyon más opciónk ebbe a dologba, és nagyon sok jel arra mutat, hogy most egy ilyen átfordulás előtt vagyunk, és az elkezdő pár évben ezek a dolgok meg fognak történni. Remélhetőleg nem 20 év alatt, mint a dohányipar esetében, hanem pár év alatt megfutjuk ezt a kört.
Legyen akkor ez a zárszó, Ákos, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Én is nagyon köszönöm a meghívást, és kitartást kívánok minden szülőnek, aki ezzel a problémával küzd.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Plöt Ákos digitális önvédelem szakértővel, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, és át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székely földhangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.